A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Isten, aki öröktől fogva szeret bennünket, úgy tekint ránk, mint a legszeretőbb édesapa és a leggyengédebb édesanya, jelentette ki Ferenc pápa a gyermekek első világnapjára küldött üzenetében. A Szent Atya ebben közölte, ahhoz, hogy mi magunk megújuljunk és megújítsuk a világot, nem elég, ha egymással közösségben vagyunk, egységben kell lennünk Jézussal. A gyermekeknek szentelt első világnap most szombaton és vasárnap lesz Rómában. Ternyák Csaba egri érsek szentmisét mutat be Csepellényi György pálos szerzetes vértanúságának 350. évfordulóján Egerfarmoson, a Szent Adalbert katolikus templomban holnap 16 órakor. A szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. A lakossági lakáshitelek június 30-áig érvényben lévő 7,3%-os kamatplafonjának fenntartására kérte a bankokat a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton, aki erről is egyeztetett a bankszövetség elnökével, hangsúlyozta, a kamatplafon fenntartása hozzájárulhat a piaci alapú hitelezés további megerősödéséhez. Már a teljes pályázati keret kétharmadát lekötötték a nyertesekkel az új Napenergia Plus programban, közölt az energiaügyi tárca. Eddig több mint 50 milliárd forintot ítéltek meg. Eközben a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség tragikusnak nevezte az elmúlt évek napelemes pályázatainak feldolgozottságát, ha a kivitelezések a nem fizetések miatt leálltak. Orbán Viktor is beszédet mond a békemenetel jövő szombaton, írta meg a Magyar Nemzet. A napilap szerint a miniszterelnök a Margit-szigeti alsó nagyréten beszél majd, ahova a menet vonul. A szervezők közlése szerint a békért a háború ellen demonstrálnak a résztvevők a Lánchíd-Pesti hídfőjétől a szigetre. A Demokratikus Koalíció szerint Súlyog Tamás ügyvédként, vélhetően bűnszervezetben Szeged környéki termőföldeket játszott át külföldi kézre. A köztársasági elnöki hivatal rágalmazásról beszél és jogi lépéseket helyezett kilátásba. Meglátogatta az eutanáziáért küzdő Kassai Dánielt otthonában a köztársasági elnök, írta meg a Magyar Hang. A beszélgetésen Súlyog Tamás biztosította az állásbetegségben szenvedő alkotmányjogászt arról, hogy a kegyelmi jogkörről szóló kérvényét mérlegelni fogja, és a közeljövőben írásos választ ad rá. A Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája 2026-os döntőjét az UEFA végrehajtó bizottságának döntése szerint. Magyarország története során először adhat otthont a klubfutball legrangosabb mérkőzésének, amelyet eddig 15 ország 28 városában rendeztek meg. A NATO-n kívüli európai országoknak is csatlakozniuk kellene a szövetséghez a brit védelmi miniszter szerint. Grant Shapps közölte, hivatalosan is előterjeszti azt a kezdeményezését, hogy a NATO tagországok jelenlegi 2-2,5%-ra emeljék a hazai össztermékükhöz mért védelmi kiadásaikat. A Pentagon szerint Oroszország feltehetően űrfegyvert állított pályára a múlt héten. Az amerikai védelmi minisztérium szóvivője azt is közölte, az orosz űreszköz jelenleg ugyanazon a pályán kering, mint egy amerikai kormányzati műhold. Újabb három európai állam, Írország, Norvégia és Spanyolország jelentette be az önálló palesztin állam elismerését. Izrael azonnali konzultációra hazarendelte nagyköveteit a három fővárosból. Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője vezette, az elhunyt elnök és a helikopter balesetben meghalt többi áldozat gyászszertartását a teheráni egyetemen. A szertartás után az emberek a vállukon vitték ki a koporsókat, és azt kiabálták, hogy halál Amerikára. Július 4-én tartják a parlamenti választásokat Nagy-Britanniában, ezt a brit kormányfő jelentette be. A konzervatív párt 2010 óta vezeti az országot, de a felmérések szerint ezúttal el fogja veszíteni a kormányzati pozícióját, és visszatér a kormányra a munkáspárt, ami 2010 előtt három cikluson át kormányzott. 36-szorra mászta meg a Mount Everestet Kami Rita, nepáli serpa, megdöntve saját világrekordját. Az 54 éves hegyi vezető 1994-ben bázta meg először földünk legmagasabb csúcsát, majd ezt követően a munkája részeként csak nem minden évben megtette ezt az utat, mellette pedig a Himalája több más csúcsát is meghódította. Végül az időjárásról, ma is erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nyolc milliárdból egy vagy, te nem magad, megmutom a világot, túl szép mióta tudom, benne vagy is lehet az élet kereszt. Mérlegre tesz, milyen autód, milyen nőt, pár millió, mit tesz veled, és lehet a sorsod kemény. Mint egy székely tömény, én mégsem játszom a medvét, hogy féljen tőlem néhány körényt, és lehet az élet vadul. Mint egy tálib, hadúr az ember, paripát játszik az Isten szamarat, lát, aki nem tanul, csak gyere most úgy, mint fehér. A holló közt a béke pipát elszívtam magában, békét kötött, aki örül annak, amilyen van, álmodni mert szeretni, hogy szívében meg béke van. Azt, amit érzel, te is érzel, hogy is az jó csak az egész. Ahogyan néz, olyan képen, varázslatot ár elé. Fehér holló repül a tón felett, tárt ki a szárnyal, itt leszek veled. Nem félj semmitől, suttogom neked, ha egyedül vagy, csak csukd be a szemed. Bízd magadban, hisz tavaszban, a szerelem ott van, minden hangban. Fehér holló repül a tón felett, csak kész ki a szárnyal, és ott leszek neked, neked. Kifordul önmagából lassan ez a világ, álma itt elhagyta, kereste nem talál. Legyél te hófehér, fekete hollók közt, álmodni mert szeretni tud mindenek fölött.
8 milliárdból egy vagy csak, légy önmagad, másnak járhat a szájad, de az élete nem másé, az rád marad, és jöhet ránk néha baj. Fújtatva, mint egy bivaj, volt már kígyó a mellemen, vele megszoktak, de pár villamen vihar, halljam, mint egy fehér a fekete holló közt.
Süt a nap, szép az ég, béke van, a pipa ég. Zene szól, italot töltöm, ahogy szereted, nincs is köztünk szakadék, csak a híd meredek.
Azt, amit érzek, te is érzel, hogy illúzió csak az egész. Ahogyan néhed, olyan képed, olyan varázslatot ár elég. Fehér holló repül a
Yeah. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Ma 2024. május 23-a van, csütörtök. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Kovasz Inger Jenő. Nevükben is jó rádiózást kívánok, Tikovics Ernőt hallják, és már sorolom is, hogy mihez. Rövidesen, tehát a műsorismertetést követően szombat reggeli beszélgetésünk ismétlését kísérhetik figyelemmel, és ebben a csíksomlyói búcsúról hallják Mohai Tamás néprajzkutató, egyetemi tanárt.
A csíksomlyói búcsú létének a csodája az a nagy múltja, és ez a búcsú egy olyan örömünnep, ami a hithűséggel kapcsolódik össze. A hithűség pedig nem más, mint hogy itt egy százezres tömegű székelység Csíkban 1000 éve katolikus. Így tudjuk. A katolikus térítés kezdetét Csíkban nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy a csíki katolikusok, ugye ideértjük Gyergyó és Kászon vidékét is, sose tértek át protestánsnak.
9 órakor hírekkel jelentkezünk, majd segíthetünk. Mai műsorunk vendége Strébl Attila, a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai koordinátora lesz, akivel a függőségekről, hozzátartozói viselkedésformákról, ellátórendszerről, megelőzésről és valódi segítségről beszélget Molnár András.
És akkor nekem mindig azt szokott lenni a kérdésem, hogy maga az életnek a minősége, ugye mi az, ugye a pénzt meg lehet keresni. A pénz az nem egy érték, és ebbe az elkocsosult világban a pénz hatalmas érték. Persze az megint kérdés, a más kérdés, hogyha van egy család, és a család fenntartónak a szerepe, az megint egy nehéz kérdés. De én azt gondolom, minden, hogy van megoldás, és minden, hogy el lehet jutni valamilyen terápiás közegbe ahhoz, hogy jobban érezze magát az ember.
9 órától külön műsort sugároznak Kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink. Napról napra című összeállításunkban többek között a diákok munkavállalásáról beszélgetünk Zserenák Viktorral, a Melódiák Alföld Iskola Szövetkezet irodavezetőjével.
Nagyon szívesen szokták fogadni, mert erre egyfajta utánpótlás nevelőrendszerként is tekintenek a partnercégeink. Sok esetben szokott olyan is fordulni, hogy a diák elkezd dolgozni az adott cégnél, hogy jó teljesítést ér el, és amint kilép az iskolapadból a nagybetűs világba, akkor már egy munkaszerződés is várja.
Szintén 9 órától külön műsort sugároz Tokai adónk is. A kilátóban beszámolunk a sátoraljaújhelyi piarista tanoda munkájáról, és megismerhetjük Romzsa Tódor püspök életútját. Ajánlónkban Osztia Zoltán, Budapest belvárosi plébános szólal meg.
Görögkatolikus püspök volt az egység a katolikusság között, annak ellenére, hogy a görögkatolikus közösség a keleti rítust, a keleti szertartást tartotta, és tartja mind a mai napig, a római katolikus egyház pedig a nyugati szertartást. De a kettő között tökéletes hitbeli egység van. Ezt külön szeretném kihangsúlyozni, hogy katolikus egyházról van szó, és azon belül kétféle hagyományról.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát a hírek után Kerengő, és ebben dr. Herceg Anitával, a Regőci Alapítvány kuratóriumi elnökével az alapítvány jelenlegi helyzetéről, tevékenységéről, a COVID-árvák és családjaik támogatásának lehetőségeiről beszélget Sallai Éva.
A szándék az volt, hiszen akkor volt a legfájdalmasabb szakaszában nálunk a járvány, nap mint nap lehetett hallani már nem csak idős, krónikus beteg elhunytáról, hanem fiatal családanyákról, családapákról, akik 30-as, 40-es éveikben voltak áldozatai ennek a járványnak, és sok esetben kisgyermekek, egész pici csecsemők maradtak árván. És sokadik ilyen hírnél éreztük úgy a férjem, hogy ez már olyan szám, ami mindenképp kiemelt segítséget, támogatást igényel.
10:45-kor jelentkezünk majd a lélek szavával, és ebben megismételjük Maksó Péter atyának az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését.
Hosszú évtizedek óta sokan járnak ide a Szent Anna rétre. Imádkozni, engesztelni. Az engesztelés mozgalmának a fatimai jelenések adta különös lendületet több mint 100 évvel ezelőtt. A II. Világháború idején sokan ráéreztek arra, hogy a gyilkos háborúkban a gonoszság titka működik. Ezért a saját megtérésünknek és a bűnökért engesztelő imádságnak különös jelentősége van egyén és közösség békéje és megmenekülése szempontjából.
A 11 órai híreket a Mustár Mag ismétlése követi. Többszörös ünnepre gyűltek össze kicsik és nagyok a hevesi keresztelő Szent János születésének tiszteletére szentelt templomban május 17-én. Az ünnep apropóját az adta, hogy megújult a templom tetőzete, valamint 10 éve került az Egri főegyházmegye fenntartásába a Szent Gellért katolikus általános iskola. A Mustármagban tehát az ott készült összeállításunkat hallják.
Az imádság révén, az Istennel való közelség révén egyre inkább ráérezhetünk arra, hogy Jézus mennyire életünk legmélyebb problémájára adta meg és hozta meg a választ. Ő a mi mesterünk, ő az, aki elvezet bennünket az örök hazába, ahol az Úr helyet készített nekünk.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni rádióadását, majd a napversét és a napimáját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Angeluszt, 12:05-tól pedig egyházi híreket hallanak. Szólj Uram, a mai napi evangéliumi perikópa 4 nyelven hangzik el azt követően, és a szentek szent életű emberekben boldog apor Vilmos élettörténetéről lesz majd szó. Névnap és kalendárium című kis műsoraink férnek még ebbe az órába, és 13 órakor híreket mondunk. Majd hallgassuk együtt zenei összeállítás szól. Műsorismertetéssel legközelebb azt követően, tehát körülbelül 13:55-kor jelentkezünk majd. Tartsanak velünk akkor, és maradjanak velünk, ha tehetik addig is. Műsorainkhoz mindannyiuknak további jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok.
Talán egyszer én is úgy látom, ahogy te fentről a világon, ugye itt megállni nem szabad. De mégis mind lelassítanak, hogy csodálkozzanak ők is, hogy ki az a lélek és hogy miért szeret. Hogy ezek tényleg mind szerelmesek, és te még mindig olyan vagy, hogy nem vehetem a szememet le rólad. Ha meghívsz hozzád, elmegyek, hadd legyünk, hát hadd legyünk, mi egymásnak örökre meg. Borák, ma lemehetnénk a földre, igen jó nap ez az életre, és az angyalok a parkolóban. Szavaznak egy jobb létre, hogy élni, majd halni, vagy örökre, csak szemlélni, hogy hogyan lehet. Hogy ezek tényleg mind szerelmesek, játsszuk úgy az életet, ahogy nem megengedett, ahogy én, ahogy te, nem is képzeled, és te még mindig olyan vagy, hogy nem vehetem a szememet le róla.
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Karkus István nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A csíksomjói búcsú a székelyek középkori eredetű fogadalmi zarándoklata, amely 1990-től kezdődően mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. A minden év pünkösdjének szombatján megtartott búcsú több 100 000 hívőt vonz. Ez adja a most következő beszélgetés apropóját. Beszélgetőtársam Mohai Tamás néprajzkutató, egyetemi tanár.
A csíksomjói búcsú létének a csodája az a nagy múltja. És ez a búcsú egy olyan örömünnep, ami a hithűséggel kapcsolódik össze. A hithűség pedig nem más, mint hogy itt egy százezres tömegű székelység Csíkban 1000 éve katolikus. Így tudjuk. A katolikus térítés kezdetét Csíkban nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy a csíki katolikusok, ugye ideértjük Gyergyó és Kászon vidékét is, sose tértek át protestánsnak. Tehát ezzel lehet örvendezni egy olyan időben, amikor körbe a fél erdélyi fejedelemség református, a másik fele meg evangélikus volt, ez a 16-17. Század, és a fejedelmek reformátusok voltak. Tehát 1570-es évektől 1690-ig egy protestáns uralom érvényesült annyira, hogy a katolikus püspök ki volt tiltva Erdélyből.
Ez maga egy csoda, hiszen az volt az elv, hogy aki a föld, azé a vallás.
Ez egy feudális elv, és szabad székelyek laktak Székelyföldön, tehát ez az elv nem érvényesült. 1690-ben a katolikus reneszánsz elkezdődött, és a ferencesek akkor nagyon felnőttek, és az első írásos nyom arról, hogy pünköskor Csíksomlyón nagy sokaság gyülekezik össze, ezt latinul írták le, Kolozsvárról Rómába küldött jelentésben egy jezsuita előjáró, Millei István. Aztán Benda Kálmán találta meg a vatikáni levéltárban. Nagyon sokáig ezt az iratot senki nem ismerte, de most nagyon örülünk neki, hogy ahogy a történetkutatás fejlődik, alakul, és újabb források kerülnek elő, úgy egyre visszább tudjuk vinni a csíksomlyói búcsú járás írásos nyomait. Azt is tudjuk, hogy nagyon sok esemény nem a kezdetektől jelenik meg írott forrásokban. Tehát ahhoz hozzá lehet adni valamennyit, visszafele az időben, de konkrétan ebben az esetben erről nem tudunk semmit. Azt tudjuk, hogy a katolikus urak Csíkban, Petki István és mások, 1620-as években Pázmány Péternek írtak egy folyamodványt, hogy legyen kedves, küldjön ferenceseket Csíkba, mert itt már nincs. Itt már 20 éve nincs ferences élet. 1620-as években vagyunk. A bíboros érsek, aki egy másik országba élt, Erdély és Magyarország akkor nem volt egy ország, és mit mondott Pázmány? Azt mondta, hogy nem tudok, mert nincs. Nekem sincs. Hát a Magyarország is tele volt protestánsokkal. És akkor mi történt? Pázmány valahogy kettőt mégis szerzett, és bosnyák ferencesek jöttek Erdélybe. Tehát ebben a zaklatott időben még nincs írásos nyom. És azt persze rá lehet fogni a háborúkra is, de valószínűleg arra kell ráfogni, hogy nem volt korábban pünkösdi búcsújárás.
Tehát az az időpont, vagy az az elmélet, vagy az a, most már mondhatjuk, hogy legenda, amely 1567-re teszi az eredetét a János Zsigmond ellenvívott csata győzelme utára, az akkor az legenda?
Ez egy körülbelül negyed százada kritizált álláspont, tehát én magam 1999-ben írtam meg először ezt a kritikát, úgyhogy ezt itt most csak annyiban tudom érinteni, hogy 1567-ben még nem volt unitárius felekezet Erdélyben. 1568-ban kimondták a vallásbékét, amiben már belevették az unitáriusokat is, ám de belevették azt is, hogy a katolikus püspök Erdélyben már pedig ne légyen. Nem is volt 150 évig. A nagy vallási toleranciába belefért az, hogy katolikus püspök ne légyen, ergo nincs papnevelés, nincs egyházszervezet, nincs püspöki szentszék, irattár, ügyintézés, tehát semmi se volt. 1562-ben János Zsigmond levert egy székely lázadást, ami az adókivetés ellen tört ki. Hogyha udvarhelyszéken János Zsigmond karóba húzott székely vezetőket emiatt a lázadás miatt, hogy tudjuk azt elképzelni, hogy 5 évvel később udvarhelyi székelyeket toboroz azért, hogy a szomszéd székely székbe szintén székelyekkel szemben hadba szálljon? Ezt nem lehet elképzelni. Nincs realitása. De attól, hogy a néprajzkutató és a történész kérdőjelet tesz egy történet mellé, attól az a történet megmarad. És a történetnek nem a történeti valóság magva az érdekes ma már. Mert akár így volt, akár nem volt így, ezt a történetet 250 éve, 1770-es évek óta megszakítás nélkül halljuk, olvassuk. Tehát ehhez hozzátapad annak az öröme, amivel kezdtem ezt a beszélgetést, hogy mi örülünk annak, hogy a mi hitünk erősebb annál, mint hogy ezt föladjuk, mint hogy ezt mások kikezdjék. Van ebben egy összetartás, és az, hogy ez a közös öröm hogyan sűrűsödik történetté, ez a 18. században nagyon máshogy történt, zajlott, mint 1990-ben vagy 2020-ban. Mi hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy tegnap felszálltam a buszra, akkor azt mondom, hogy tegnap felszálltam a buszra, akkor az úgy van. És ha azt mondom, hogy tegnap előtt felvételiztem az egyetemre, holott nem felvételiztem, akkor nem mondok igazat. Ugye? Minden szép történet úgy épül föl, hogy van egy elemi erejű tapasztalat arról, ami minket összetart, ami minket összefűz egymással, a múltunkkal, a hitünkkel, az ünnepeinkkel, a liturgiánkkal, és ez az összetartás ebben a szép történetben. Én nem mondom se mitosznak, se legendának, se hasonlónak, mert mindegyikbe bele lehet érezni pejoratív ízeket. Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy egy szent dolog, az biztos, hogy 350 éve Csíksomlyon ezrek, tízezrek, százezrek imádkoznak. Ez nem lehetne így, ha ez nem lenne egy szent dolog. A szent dolgok nem szoktak belegyökerezni véres háborúba. Csodákba igen, gyógyulásokba igen, de véres háborúból eddig még sehol nem láttunk búcsújárást. Én így sem ezt látom, hanem azt a nagy erős tiszteletet, nagy erős ragaszkodást a Szűz Máriához, a hitünkhöz, a templomainkhoz, a ritusunkhoz, liturgiánkhoz, közösségünkhöz, ami Csíkban megvan.
Elindult tehát egy folyamat, nem tudjuk, hogy hova veszik ködbe az eredete, de azért azt látjuk, hogy hogyan nőtt. Mert nőtt egy néhány ezres, egy szűk kör, egy szűk vidék zarándoklatából, tulajdonképpen Csíksomlyó, majdnem azt mondhatni, hogy világméretű zarándoklattá.
Igen, ez egy nagyon érdekes történet, és az biztos, hogy a 18. században van egy nagy virágzása a csíksomlyói kecsejnek. És ezzel ő nincs egyedül. Az egész magyar nyelvterületen és egész Európában a jezsuiták, ferencesek és más rendek működése nyomán megerősödik a búcsújárás. Mária Pócs, Mária Cell, és így tovább. Olyanok, amik már régen vannak, de most felfutnak, és meg is szaporodnak. Mátra Verebés Szentkút, Budakeszi, Makos Mária. Az 1800-as évek elején Jordánszki Elek egy nagy leltárt csinálta Mária kegyhelyről, ahol 120 kegyhely van. Na most nézzük meg, hogy ez térben hogy oszlott el. Magyarország tele van, az Alföldben ritkább, Erdélyben 3 hely van. Mária Radna, ami nem is igazán Erdély, hanem az Alföld széle, aztán kereshetjük, és elmehetünk 400 kilométert keletre Csíksomlyóig, máshol nincs. A görög katolikusoknak Füzes Mikolán volt egy csodatevő Mária képük, amelyiknek a tisztelete kibontakozott. Tehát mi történt? Egyedül Csíksomlyó volt az a katolikus kegyhely, szerzetesek őrzik, van egy csodatévő kegyszobra, tehát ebből nagyon erősen következik, hogy messziről is oda mennek. És ez a messziről az egész Székelyföldet jelentette már a 18. század végén. Tehát az egész Székelyföldben a Csík-Gyergyó tömb katolikussága van benne, Kászon háromszék katolikusai az ottani lakosság harmadát se tették ki, Udvarhelyszék, Marosszék katolikussága szintén kisebbségben volt az ottani reformátusokkal szemben. Nekik ez egy hitvallás volt, hogy oda megyünk, 3 napig gyaloglunk, 3 napig vissza, ott vagyunk 2 napig, tehát a hitvallás, a közösség, hogy összejön egy 150-200 kilométer távolságra levő székelység, mert a saját egynapi járóföldjén belül, vagy 4 órányi járóföldjén belül nincs egy ilyen szent hely. A vonzáskör, tehát Székelyföld. Ez így van egészen az 1890-es évekig. És akkor kitágul, mert akkor elkezdenek Székelyföldön kívül erdélyi városokból is jönni. Eljön a püspök, Hajnald Lajos odament, amik ki nem rakták kalocsai érseknek, és ugye ott is áldásos dolgokat művelt. Tehát kiterjeszkedik Erdély katolikusságára. És ez így van 1920-ig, és 20 után, a Trianon után, ez az erdélyi katolikusság számára az, hogy összegyűlhetünk egy katolikus ünnepre, ez kapott egy plusz lelki erőt, vagy erőforrást. Addig is sokan jöttek, de onnan kezdve más ízű lett az egész. két ilyen vonzáskör vonatkozást emelek ki. Az 1920-ig az erdélyi magyarság és a moldvai magyarságot államhatár választotta el. Sőt, birodalomhatár. Habsburg birodalom, török birodalom. Aztán Románia. 1920-tól kezdve a moldvai magyarok és a Székelyföld egy országba tartoztak, tehát akadálytalanul jöhettek. Arról nincs adatunk, hogy a 19. században az akkor friss Romániából moldvai magyarok jöttek volna Somlyóra. Arról van, hogy 100 évvel előbb jöttek. De nekem erős a gyanúm, hogy a moldvaiak somlyói búcsújárása úgy elsorvadt, elolvadt, legalábbis írott forrás semmi nincs róla 100 évig. De Trianon után megint. Miért? Mert a ferencesek Csíksomlyóról kijártak pasztorálni Moldvába. Erről vannak följegyzések. A másik, ami a vonzáskört érinti, hogy 1900-ban nagy közös zarándoklatot szerveztek bukaresti székelyek Csíksomlyóra. Mert Bukarestben akkor több székely volt, mint Sepsiszentgyörgyön vagy Marosvásárhelyen. Több 10 000 székely volt, és ezeknek a katolikus közössége zászlóval, zászlóanyával, külön vasúti szabadjeggyel, és így tovább. És ez a romániai, ugye most mondhatjuk azt, hogy külhoni magyarok, az akkori Magyarországhoz képest határon túli magyarok jártak Somlyóra. Ez a búcsújárás is, át kell nekik menni a határon, ugye az osztrák-magyar monarchia határa. Tehát kapott 920 és 40 között egy új töltést, aminek a vallási örömünnep mellett lényeges része volt a megmaradás melletti hitvallás.
Anyaországi magyarok mikor fedezték fel maguknak Csíksomlyót?
Nagyon nagy öröm volt az, hogy Észak-Erdély visszatér Magyarországhoz az első bécsi döntéskor 1940. szeptemberében. És úgy esett az ünnep, hogy a kisboldog asszony szeptember 12. az akkor szokásos Mária napi búcsút egy héttel később tartották meg, és akkor ez egy nagyon friss öröm alkalom volt, tehát oda fölvonult nem csak a székelység, meg az erdélyi magyarság, hanem fölvonultak magyar urak is, hogy úgy mondjam. Tehát ez bevitte rögtön a figyelem központjába. Egy másfél évvel később földrengés rázta meg a templomot. Tessék, gyűjtsük, országos gyűjtés. Ki állt az élére ennek a gyűjtésnek fővédnökként? A református Horthy Miklós kormányzónak a katolikus felesége. Hát ha a kormányzó felesége mondja azt, hogy gyűjtsünk Somlyóra, akkor az egész ország tud. Tehát a kultuszminiszter, a többiek, a nagyurak, Díszmagyarva, stb. Mind felvonultak a csíksomlyói búcson 40-41-42-be. Már hadba álltunk, ugye, Szovjetunióval. Tehát nemzeti hely lett. És erre ugye akkor visszajött a trianoni határ, és 2 évig nem volt békeszerződés. Tehát 45-ben de facto a románok újra bevonultak Erdélybe, de a békeszerződést csak 47-ben írták alá. Tehát a 45-ös és a 46-os búcsú még nem volt eldöntve, hogy Erdély hova fog tartozni. Tehát lehetett amellett érvelni memorandumokba, folyamodványokba, diplomáciai lépésekkel, hogy Erdélynek nem biztos, hogy az egészét vissza kell adni Romániának. Ennek a történeti részét a történészek föltárták. De a magyar követ, arról tesz jelentést a magyar külügyminiszternek, a főnökének, hogy itt olyan mozgolódás van, hogy 70-80 ezer ember gyűlik össze a búcsúra. Csak egy szikra kéne, hogy ebből konfliktus legyen. És milyen bölcs a püspök, Márton Áron, azt mondta, hogy józan mértékletességgel, józansággal várjuk meg a fejleményeket, és fogadjuk el. Tehát a püspök nem lázított az államhatalom ellen, a tömeg, amelyik soha nem látott mértékben ott volt. Dobogott a magyar szíve természetesen, de nem fordították ezt át politikai akcióba. És amikor 41-ben a békeszerződést februárban aláírta a magyar kormány, akkor a 47-es, a 48-as és a 49-es búcsún, hát idézőjelben mondom, hogy meg kellett vigasztalni, meg kellett nyugtatni, békére kellett, hogy kedves híveim, ugye a püspök. Most ez van, akkor a helytállásnak új formái jönnek, kezdik üldözni a katolikusokat, kezdik támadni a püspököket, 48-ban a kommunista hatalmátvétel megtörtént. Tartja a lelket, amíg tarthatja, amíg el nem vitték.
Mi lett Csíksomjóval a kommunizmus, a romániai kommunizmus éveiben?
A romániai kommunizmus éveiben Csíksomjóról, mint az összes erdélyi szerzetes házból internálták a szerzeteseket. Tehát 7 évig ott egy darab ferences nem volt. Előtte 300 évig mindig volt 1 vagy 2 vagy 3 tucat. Most képzeljük el azokat a székelyeket, akik egy üres rendházat látnak. A szomszéd falu plébánosa járt misézni a somlyói kegytemplomban. Tehát felfoghatatlanul abszurd helyzet keletkezett. Ehhez jött az aktív tilalom, tehát mentek az emberek a búcsúba, és a szomszéd falutól fordították vissza őket. Leszállították a vonatról. Ágyukat tettek az út szélére, hadgyakorlatot mímelve. Repülőgépekkel köröztek. Benedek Domokos főatya, tartományfőnök volt a 90-es években, fiatal novicius volt 950-ben. Odavaló, és ment haza, a somlyói rendházon, meg a szüleihez, és azt látta, hogy föl vannak állítva a lövegek az út szélén. Félt, hogy nem is tud visszamenni, 51-be szórták szét őket, tehát ő akkor még egy ferences rendházba ment, de már tiltott volt a búcsú. Tehát ezek az évek ebben a legkeményebb tilalomba teltek el. És ahogy az lenni szokott, ugye, hogyha kivágunk egy vastag fát, onnan 1-2 évig nem nő semmi. És az a vastag fatörzs nem fog tovább nőni. Ilyet még nem láttunk. Azt viszont mindig látjuk, hogy a vágás alatt erről-arról körbe mindenhol kijönnek az új hajtások. Ez történt 1957-től kezdve. Tehát 57-től 89-ig, a kerek 33 év, a somlyói búcsú a vonzását megtartva tolta ki a falakat, az engedély falakat, és egyre többen jöttek hívek, egyre többen jöttek papok, egyre többen gyóntak, egyre többen áldoztak, jöttek a magyarországiak. A 80-as években már több tízezres tömeg volt ott.
Na igen, a 80-as évekhez érkeztünk el, és mindenkinek, aki járt ott, megvan a maga csíksomjói élménye, akár a maga csíksomjója. 1985-ben járt ott először búcsún. Korábban már Csíksomjót meglátogatta. Volt valamiféle, nem is tudom milyen szót keresek, mozgalom Csíksomjó vagy Erdély irányába akkoriban?
A magyarországi fiatal generációnak az Erdély iránti vonzalma és érdeklődése az az 1960-as évek közepén kezdődött el. Ebben néprajzosok, művészek, táncosok kezdtek. Például Novák Ferenc elvitte székre Kornis Pétert 67-be. 71-be elindult a táncház Budapesten. Még akkor nem mondta senki, hogy mozgalom, de 5-10 évvel később már ez mozgalom lett. És a táncházas zenészek úgy jártak Erdélybe, hogy ott találjuk fel a szükséges tudást ahhoz, hogy mi jól tudjunk zenélni. Primásokat, zenészeket Gyimestől Székig és Székelyföldtől Mezőségig mindenütt találtak. És addigra olvadt föl a Kádár rendszernek ez a nagyon kemény Erdéllyel szembeni averziója. Noha Erdélyt nyilvánosan újságcikkben még nem lehetett leírni. Tehát én kerestem a 70-es években sajtót Somjóról, és a Népszabadságban jelentek meg, de nem volt kiírva Erdély neve. Tehát ezen ma már elképedünk, hogy a cenzúrának azért nagy ereje volt. Tehát a 70-es években turisták, stb. Fiatalok nagyon nagy számra, csoportokba, egyénileg, stb. Mentek. Egészen addig tartott ez, amíg a Ceausescu diktatúra be nem tiltotta azt, hogy magánházaknál meg lehessen szállni. Ez 1977-ben volt. És attól kezdve kicsit visszafogottabb lett ez a menet, de hát sokan voltak, akik vállalták a retorziókat, vagy ügyesen bujkáltak, vagy ügyesen dugták el, vagy ügyesen maszkíroztak, vagy észre sem evődött egy színmagyar faluba ott. Hát a milicistát, hogy valahogy ott félrenézett, és így tovább. De voltak viszont szervezett turista csoportok is, tehát én akkor például a Néprajzi Múzeumban dolgoztam. 87, az egyik legsötétebb éve volt a diktatúrának. És a Néprajzi Múzeum egy munkahelyi buszos kirándulást szervezett október közepén, már sötétedő időben, nézzük meg Erdélyt. Tehát a magyarországiak Erdély iránti vonzalma, érdeklődése az megvolt minden generációban.
Főleg akkor, mert akkor indult volna a falu rombolás, és igazából ott nagyon komolyan vettük. Tényleg azt hittük, hogy ha lett volna még ideje Ceausescunak, akkor el is dózerolja az erdélyi falvakat. Visszatérve 85-re, néprajzosként ment Csíksomlyóra a búcsúba először, vagy vallásos emberként, vagy fiatalként?
Én 1985-ben 26 éves voltam, pályakezdő néprajzos, egy héttel az eljegyzésem előtt voltam, tehát hogy mondjam, egy boldog ember voltam, és nekem nem számított, hogy mi nehéz, vagy mi nem nehéz. Én már 8 évvel korábban autostoppal körbejártam Erdélyt, a érettségi és a katonaság között. Akadálytalan mozogtam. 14 éves koromban is körbejártam Erdélyt egy templomi kórussal. Akkor is voltunk Somlyón. Tehát én ismerősként mozogtam Erdélyben. Nekem az nem volt probléma, hogy most itt hosszállok, meg hova megyek, kivel beszélek. Azt tudtam, hogy óvatosnak kell lenni, és figyelmeztettek is, hogy itt Somlyón a búcsúban sok a szekus. Sok a milicista, egyenruhában is, meg anélkül is. De hát itthon is sok volt, és azért itthon is megtanultuk a 80-as évek közepén, hát az ellenzéki egyetemista mozgolódásokban azért kiismertük, hogy néz ki egy olyan, ami nem közülünk való. Tehát volt olyan fényképész, Moldvai Csángó falvakba bejáratos, vagy visszatérő férfi ember ott, a Csoma Gergely, aki úgy tudott eltűnni, beolvadni, hogy egyáltalán nem lehetett észrevenni, hogy ő más. Hát rajtam észrevették, hogy más vagyok, ami, hogy ő a kaland, de hát ez is azért olyan nagy kaland, mert mindenkit igazoltattak, engem is egyszer igazoltattak, mikor másodszor igazoltattak, akkor azért bekísértek, kifaggattak filmjeimet, jegyzeteimet, magnókazettáimat elvették, vérzett a szívem, akkor is, meg utána is, és utána a határon persze átforgattak, mert rájöttek a jegyzeteimből, hogy csak a felét találták meg annak, ami készült, keresték a többit, de hát nem volt nálam, mert azt egy barát biztonságosan átvitte. Megfordult a fejemben 90-ben, hogy csíkszeredai barátoktól meg lehetne kérdezni, hogy nincs valaki a milícián, aki be tudna nyúlni egy szekrénybe, és kivenni az én 5 évvel korábbi magnó felvételeimet, de legyítettem rá.
Amikor azt mondtam, hogy Csíksomlyó világméretű, hát nyilván eljut a csíksomlyói búcsú az interneten vagy a televízión keresztül Ausztráliáig is, ott is megnézhetik, sőt, sok ember azért kelt útra messzi vidékről, hogy visszajöjjön vagy újra eljöjjön a csíksomlyói búcsúba. Ferenc pápa látogatása mit jelentett Csíksomlyónak?
Az, hogy Ferenc pápa elment Csíksomlyóra, ez egy nagyon nagy öröm volt, és egy nagy várakozás előzte meg. És a várakozás rövid ideig tartott, mert elég gyorsan kellett megszervezni, februártól májusig tartott ennek a nyilvános szervezés része, tehát igazán gyorsan kellett, és a román állam meghívására volt ott a pápa, amihez persze az egyházi vezetők szolgáltatták az alapot, vagy csatlakoztak, de nagyon bele volt szorítva a látogatás megszervezése az állami előírások lehetőségeibe. És ebbe belefért az, hogy a pápát oda engedjék, hogy úgy mondjam, Csíksomlyóra is, tehát ne csak Bukarestbe, de például az már nem fért bele, hogy a pápa bemenjen a csíksomlyói kegytemplomba. Az már nem fért bele, hogy találkozzon az emberekkel. Tehát nagyon szigetelt volt az ő jelenléte, kizárólag a liturgiára korlátozódott, és még annyi se történt, hogy a pápa mobillal körbevitték volna az ünneplő tömegbe, és ezt könnyű volt ráfogni az esős időre, meg a sárra, meg az, hogy nem biztonságos, de azért ez sokaknak hiányzott. Most ami miatt ez mégis nagyon nagy öröm volt, és még azt is mondhatom, hogy elégtétel volt, az volt, hogy 1999-ben II. János Pál pápa, szent pápánk meglátogatta Romániát. És az előző 2-3 évben a bukaresti apostoli nunciustól a gyulafehérvári érsekig mindenki tudta, vagy úgy tudta, hogy jön a pápa, hát természetesen jön Somlyóra is. Hát hiszen itt van a töm katolikusság, itt van 150 ezer székely katolikus. Tehát ezt se lehet képzelni. Hát lehet, hogy Gyulafehérvára nem megy el, de hogy Bukarest és Csíksomlyó biztos. Na most nem ment el. És ennek fájdalmas egyházpolitikai háttere volt, mert a pápának fontosabb volt az, hogy ő végre egyszer egy ortodox többségű országot meglátogathasson. Ennek fejébe engedett a program szervezésből, és amit szeretett volna, abból sokat elengedett, például ezt. De ezt az érsek is, meg az emberek, meg a papok, ez a fájó szívvel vették tudomásul, és ez írásban van adva. Tehát ez a fájdalom, pont 2000-ben jubileumi szent év előestén volt. Tehát ez a fájdalom ott maradt, és úgy dolgozott, és hát akkor persze 5 év múlva szentpápánk eltávozott az élők sorából, nagyon öreg volt, már beteg volt. De az, hogy Ferenc pápa itt van, azért ez egy szép dolog volt.
Folytatjuk tovább a beszélgetésünket a csíksomlyói búcsúról Mohai Tamás néprajzkutató egyetemi tanárral. Nyilván egy néprajzos szereti még az archaikus formáit elkapni a vallásgyakorlásnak. Annak, hogy kinyílt ennyire Csíksomlyó, nem lesz az a következménye, hogy egyben modernizálódik is?
A kecselyek modernizációja az tőpe mindenkorban fölvetődik, de a mostani időben, amikor a média nagyon ott van, a fesztivál, az ünnep, a vásár nagyon ott van, akkor ez különösen is éles. És azt látjuk utóbbi 30 évben, hogy igen, Csíksomlyón az üzlet, a vásár, a tömegesség és a turizmus kicsit beárnyékolta a vallási mélységeket. És nagyon becsülöm a ferences közösséget és azoknak a vezetőit, hogy a korábbi idős generáció is, meg az újabb generációváltás utáni vezetők is nagyon fontosnak tartják, hogy ide azért jövünk, mert hívő emberek vagyunk, Szűz Máriát tiszteljük, a Szent Lelket szeretjük befogadni, és nekünk ez az elsődleges. Senkit nem hívunk, se név szerint, se anélkül, ide az jön magától, akinek ezek fontosak. És éppen ezért mi nem is fogunk teret engedni olyan elvárásoknak, hogy tegyük például csíksomlyói búcsút ökumenikussá, hogy legyen itt több más felekezetnek együtt ökumenikus istentisztelet? Nem. Azt oldják meg máshol. Ez egy Mária kegyhely. Egy 600 éves Mária kegyhely. Persze, sok embert kell etetni, akarnak hazavinni ajándékot, persze kell az üzlet, de most akkor nézzük meg, hogy hol helyezkedhetnek el, hogy legyenek minőségi ellenőrzések, ne akármilyen bóvlival jöhessenek ide. Azért abból, ha már itt van az árus, akkor abból azért legyen valami jövedelem is a templom fenntartásra, vagy az önkormányzatnak. Tehát a kereteket igyekeznek megtartani, és hát persze modernizálják. Hát 1990 előtt nem volt áram fönt a kápolnáknál. Hát azért sajnálnánk, ha még most se lenne áram, de hát 600 évig nem volt a kápolnában villanyvilágítás, a Szalvator kápolnában, és 1900 előtt meg senki nem tudott Csíkszeredába vonattal jönni. Hát nem sajnáljuk. A modernizáció nagyon sok okos és hasznos dolgot hoz. Addig jó, amíg van, aki vigyáz a lelkére az egésznek. És egy szót ehhez, hogy ugye létezik ez a szellemi örökség címke, vagy gyűjtemény világszerte, az UNESCO szellemi örökség, meg épített világörökség. A somlyói búcsújárást is megpróbálták ebbe belevenni, nem járt sikerrel ez a törekvés, és a román állami képviselők ugye hát ezt nem tudták eléggé pártfogolni, ezt a fölvetést, de a ferencesek se álltak mellé. Ugye ennek a címnek mindenfajta vallási tartalmat muszáj nélkülözni. Tehát nem lehet olyat betenni, templomokat tesznek, de mint kulturális örökséget tesznek be. A ferenceseknek az fájt volna, hogyha a csíksomlyói búcsú, tehát nem a szobor vagy a templom, hanem a búcsújárás, arról lehántják a vallási tartalmat, ami a lényege. Anélkül nem áll meg, akkor nincs semmi. Úgyhogy ebbe egy bölcs mértékletességet tanúsítottak, és én nagyon örülök neki, hogy a ferences okosság, ami ugye most pont 800 éve tart, tehát az áhítat, az okosság és a hitvalláshoz való ragaszkodás, ez itt is így érvényesül.
A legújabb könyvében, amit Csíksomlyóról írt, van egy fejezet Arcok, élmények, találkozások címmel.
Azt hiszem, hogy a tömegesség az nagyon sok búcsújáró zarándoknak nagy élménye. És a tömegrendezvény egy napra szűkült, zsugorodott össze, és azok, akik csoportba mennek, azok kevés alkalmat találnak arra, hogy kicsit mélyebben, tartalmasabban találkozzanak helybeliekkel. Hát én tudatosan is úgy szerveztem, meg is nyíltak nekem. A néprajzosnak meg ez a szakmája, úgy kérdezgeti az embereket és beszélget. Úgyhogy csíkszentkirályi idősember, gyimesi asszonyok, moldvai fiatal lányok, csíkszeredai meg csíksomlyói karizmatikus közösség fiataljai, ferences páterek, idősebbek, fiatalabbak. Hát én több tucatnyi ilyen arcot, találkozást, mondjam, tényleg szóval ilyen lélektől lélekig menő beszélgetésnek a tapasztalatát őrzöm. Egy szakkönyvben ezekből keveset lehet közölni, de úgy éreztem, hogy a néprajzi leírásokból nem lehet kihagyni ezt. Amúgy pedig hát az első kézirat, első változatának az olvasói ezt hiányolták is. És hát akkor a nagy doktori értekezésemnek a publikált változata ezért egészült ki egy fejezettel. És tényleg, ahogy megfogalmazzák, hogy például van, aki szívileg van itt, meg van, aki színileg van itt. Mondja ezt egy idős parasztember, vagy az, hogy itt minket a Szűz Mária hogy segít meg, és hogy az én férjem meghalt 25 éve, és ivott, és nem volt jó életem, és én most itt találok vigaszt, vagy a gyerekeim kimentek. Tehát sok-sok lelki, emberi sanyarúság, nyomorúság, azok az ima meghallgatások, azok a lelki belső tapasztalatok, amik a kegyhelyen és a Szűz Mária körül megvalósulnak az emberekben, 85-ben is, 95-ben is, akkor is, vagy 100 éve, ezek láthatatlanok. Ezek a túlnyomó többsége, a 99%-a láthatatlan, vagy tudhatatlan. És abból az 1-2%-ból, amit hallunk és látunk, abból is így ilyen teli tüdővel felsóhajtunk, hogy te jó Isten, mekkora nagy az Úristen szeretete irántunk, hogy mi mindenre képes, hogy milyen jókedvel, bőséggel intézi a kegyelemnek az áradását, hogy nincsenek akadályok a számára, és hogy ha tudnánk, hogy még azon kívül mi minden, ugye beszélek 10-20-30 emberrel, na de százával, ezrével vannak. És akkor ehhez képest azok a csodás gyógyulások, amiket rögzítenek írásban, hát az a felszínnek a felszíne. többszörösen. Mert azok ugye külsődleges dolgok, hogy egy vak ember visszanyeri a látását, hogy egy béna fölkel. Ilyen történeteket a 18. században tucatjával írtak föl. De azt, hogy engem megvigasztalta a Szűz Mária, a Jóisten, hogy én lelki békét találtam, ezeket sohasem senki nem írja föl. Ám de viszont ott vannak a templomi márványtáblák, állatáblák. Amikor én elkezdtem a templomba, a szentélybe falra tett hálatáblákat úgy alaposan nézni, nem csak mint egy díszletet, hanem hogy akkor, na akkor most mi van itt? Akkor engem megfogott és megragadott, hogy ezek a 10x20 centis kis táblák mit rejtenek. Milyen tapasztalat van? Csak az van ráírva aranybetűkkel, hogy hálából. Szűz Máriának. Na de most nem is a materiális része, hogy megveszem, utánjárok, kifizetem, learanyozom, stb. Hanem ott van egy lelki belső tapasztalat. Egy tapasztalat. Tehát nem egy fantáziakép, nem egy legendához való ragaszkodás. Tehát aki egy ilyen hálatáblát megcsinálnak, nem az jár a fejbe, hogy jaj, de örülök, hogy milyen régóta van búcsú. Egy belső lelki tapasztalat van azokban, akik egy ilyet megtesznek, és azok, akik oda tesznek egy hálatáblát, az megint csak kis töredéke annak a sok embernek, aki ott valódi csodát él át. Valódi csodát. Tehát a kegyelem kiáradása pünköstkor, az csoda, és az egy belső tapasztalat volt az első pünköstkor is, és minden bérmáláskor, minden Szentlélek megtapasztaláskor valódi csoda történik, mert az, hogy az ember ki tudja magát nyitni, hogy a szívét meg tudja nyitni, ez csoda. Ehhez nem kell gyógyulás, vagy nem kell lábraálló béna. Tehát a hitünket nem ezek a külsődleges csodák támogatják meg, hát vagy van, vagy nincs, adatik, nem adatik. De ez a belső tapasztalat. És ugyanez ez a hittel teli Isten látás, vagy a transzcendenssel való élő eleven találkozás, ennek a búcsúnak a 2-3 napja során voltak éppen nincs is a templomhoz, vagy a szoborhoz kötve, a keresztútjáráskor, a napváráskor, az éjszakai virasztáskor. Nekem nagy élmény volt, és nagy tapasztalat volt, hogy igen, az ember könnyekre tud fakadni, amikor azt látja, hogy 200 ember áll sorba a gyóntató székek előtt. 24 órában. 0-24-be. A pünkösdi napokban. És 15 pap gyóntat. És beszélek akármelyikkel, és azt mondja, hogy kijut reggel 6-kor, és délig gyóntat. 6 óra. Aztán elmegy egy kicsit szúdítani, és délután 4-8-ig folytatja. Na most 10 óra gyóntató székbe. És 200 ember ott úgy áll sorba, hogy mindenki lát mindenkit. És nem zavarja őket, hogy 100-an láthatják. Viszi oda a terhét, a bűnét. Most ettől megrendülünk, nem? Vagy hogy körbeír a hegyen az ünneplő tömeg, és mindenki énekel. Tehát a tömegjelenetek is, meg ezek a kisebb tömegek is, meg ezek a személyes történetek mind ennek a megemelt léleknek a tanúbizonságai. Minden nap, minden szentmisében benne van ez a mondat, emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Ezen múlik minden. Meg tudjuk-e csinálni.
Kedves hallgatóink, ezzel már a szombat reggeli beszélgetésünk véget ért. Beszélgető társam Mohai Tamás néprajzkutató egyetemi tanár volt. A beszélgetés apropóját pedig a mai, az ismétlést hallgatók számára mondom, hogy a május 18-ai Csíksomlyói pünkösdi búcsú adta. Köszönöm figyelmüket, és további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Istenem, jó Istenem, oltalmazom segedelmem, vándorlásban reménységem, ínségemben lágy kenyerem. Sebes szárnyát, vándor legény, vándor botját, vándor székely reménységét. Jézus áld meg Erdély földjét. hazamegyünk, megáld majd a csíksomjó.